Jó délután nekünk, nektek. És ma délután az üzenet végén fogjuk venni az úrvacsorát is együtt. És hogy nézelek meg benneteket, üdvözlet minden jótoknak. Jó látni az arcotokat. Nagyszerű napokat élünk. Nagyszerű napokat élünk, és egy jó nyarunk lesz. Nem tudom, hányan vagytok már benne a nyár feelingjében, hangulatában, de hiszem azt, hogy Isten akarja, hogy legyen tőle való látásunk így az életünkre és az előttünk lévő időszakra. És ez valami, amit korán tanítottak nekem, azt mondták, nem nekem feltétlen, de azt mondták úgy, hogy most én mondom nektek, de én magamnak vettem, mert az Úrtól akartam tanulni. És azt mondták, hogy itt van a nyár, és legyen egy terved Istennel a nyárra. Aztán közeledett az ősz, és akkor Pásztor Scheller azt mondta, hogy jön az ősz, és legyen egy terved az őszre Istennel. Aztán a tél, aztán a tavasz, teljesen mindegy, de nagyszerű, amikor azt mondhatjuk, hogy Uram, itt van előttem, és csak szeretném kihasználni ezt az előttem álló időszakot, ezt a nyarat. Úgyhogy tegyük ezt, több minden fog történni, majd részleteibe is fogunk mesélni, meg ki fog jönni a hírmondó, de az egyik az, hogy május vége, június eleje környékén indulnak a lépcső alkalmak, az alfa, csak egy rövid, az alfának most lesz az utolsó alkalma, most hétfőn, és csak egy fantasztikus alfa kurzuson vagyunk túl, fantasztikus gyümölcsöket látunk, nagyszerű dolgok történnek az emberek életébe, sőt, itt is vannak köztünk jó néhányan, akik ezen az alfán velünk vannak vendégként, üdvözlet, jó, hogy itt vagytok, és így van, és... És még nem akartam, hogy álljatok fel. De mit szólnátok, hogyha felállnátok? Álljatok fel, hogyha az Alfa kurzuson vendég vagy. Nagyon jó, nagyon jó. Köszönjük. Isten hozott benneteket. Örülünk nektek. És olyan 15 vendégünk van a kurzuson, és csak hiszem, hogy fogjuk látni, hogy növekednek és lépéseket tesznek Istennel, mert fantasztikus, és aztán vége lesz az Alfa kurzusnak, és elindul a lépcső a Móra Ferenc Múzeum lépcsőjén, a lépcső alkalmak hétfő este 6-kor. Ha újabb vagy köztünk, akkor ez valami olyan, hogy ne hagyd ki, hogyha pedig régebbi vagy, akkor azt mondanám, hogy csak szánd oda a hétfő estédet, és mondd azt, hogy hétfő este csak élvezni akarom a hétfő estét, fel akarok ülni minden hétfő este a lépcsőre, mint egy turista csoport része, lenni, és csak azért, mert olyan feelingje van az egésznek, ahogy ott ülünk, és mint hogyha én miközben prédikálok, magyaráznám az, hogy milyen művészettörténeti korban, kor jellemző, hordozza magán az épület, és ott ülünk, és van egy tanítás, és aztán közösség, és előkerül a labda, és csak egy nagyszerű idő, és csak Uram, én éhes vagyok, többre meg akarok ragadni többet belőled. Aztán az is a tervem, hogy péntekenként így a nyár során, júniustól augusztusig, augusztus végéig a nyár során, péntekenként egy csapattal, egy nagyobb csapattal csak fogjuk és elmegyünk utcai evangelizálni, és kimegyünk a Széchenyi térre, vagy a Dugonis térre, és van egy óra, ahogy beszélgetünk az emberekkel, és hogyha újabb vagy ebben, akkor tudsz olyannal menni, aki már járatosabb, és csak nagyszerű beszélgetéseink szoktak lenni, és aztán utána beülünk valóba beszélgetni, és beszélgetünk az igéről, feljönnek témák, kérdések, és csak nagyszerű közösség van, úgyhogy ez péntek esténként ez az, amit tervezünk, illetve hát minden más házi csoportoknak most jött el a sütögetés ideje, a különböző alkalom a szabadban lévő közösségre, úgyhogy a hosszú hétvégénk János halmán, úgyhogy csak mondd azt, hogy Uram, én csak azt szeretném, hogy ez legyen a legnagyszerűbb nyaram veled, és meg szeretném ragadni mindazt, amit elém adsz, és csak megragadod, és csak nagyszerű nyarunk lesz. Pásztor Scheller Hajdon mindig azt a verset idézte egy kis profétától, már nem jut eszembe a kis proféta neve, de ez nem azért a kis proféta, mert alacsony. Oké? Tehát vannak kis proféták, de nem azért, mert ők voltak az alacsonyak, és a nagy proféták voltak a nagyok, hanem ez a könyveknek a hosszúságát jelenti, amit írtak. Azt mondta, hogy vége van a nyárnak, ezt mondja, ez az egyik bibliavers, hogy vége van a nyárnak vége lett, és nem szabadultunk meg. És mindig arra bátorított bennünket, hogy legyen egy olyan nyarunk, ahol ezt nem tudjuk elmondani, hanem azt tudjuk elmondani, hogy vége lett a nyárnak, és megszabadultam, átformálódott az életem. Mert Isten megragadott bennünket, és mi pedig megragadjuk Istent. Oké, úgyhogy mit szólnátok hozzá, hogy kinyitnánk a Bibliát János 13-nál. János 13, és egyetlen egy verset fogunk innen olvasni, János 13, 23, és 13-23, ez az utolsó vacsora. Jézus megmossa a tanítványok lábait, ott ülnek az asztal körül, vagy lehet, hogy ez nem is asztal volt, hanem a földön volt megterítve. És a 23. versben azt mondja, hogy az egyik tanítványa pedig, akit Jézus szeretett, Jézus kebelén nyugodott. Az egyik tanítványa pedig, akit Jézus szeretett, Jézus kebelén nyugodott. És atyánk, csak köszönjük, hogy itt lehetünk még egyszer, és csak vezesd a gondolatainkat, vonj magadhoz bennünket és a szívünket. Jézus nevében, amen. És ez a kifejezés, hogy a tanítvány, akit Jézus szeretett. Ez a kifejezés. A tanítvány, akit Jézus szeretett. Mondjuk ezt. Jó? Mondjátok velem. A tanítvány, akit Jézus szeretett. Oké, a tanítvány, akit Jézus szeretett. Ez a kifejezés János evangéliumában 5-ször szerepel. Tanítvány, akit Jézus szeretett. Oké? Ez egy ilyen fedőnév. Oké? Egy ilyen titkos ügynök fedőnév. És már a National Geographic csatornán már meg is jelent, hogy ez egy apokrif. Na, viccelek. Hú, mi lehet ez? Miért nem árulják el, hogy ki ez a tanítvány? Volt egy tanítvány, akinek nincs neve. Csak az a neve, hogy ő az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Ki ez? Miért nem mondják elő? András, vagy Péter, vagy Jakab, vagy Alfa, vagy kicsoda ő? Tamás, ki ő? Júdás 1, Júdás 2, ki ő? A tanítvány, akit Jézus szeretett. És mivel János írja ezt az evangéliumot, igazából tudjuk, hogy mindig így utal magára. Tehát nem azt mondja, hogy ja, és mellesleg én János, Jézus, az utolsó vacsorán Jézus kebelén voltam. El tudod képzelni a képet? Ott vacsoráznak, és beszélgetnek, és a vacsorának van egy menete. Zoli erről tud mesélni, a széder vacsorának, a pászka vacsorának, ahol a legfiatalabb fiú felteszi a kérdést, hogy apám miért. Más ez az este az összes többi esténél, és elmondják a szabadulást, a kivonulást, a bárányt, ami megöletett, és a vért, amelyen által megszabadultak. És János az az apostol, aki ott fekszik Jézus keblén. Ja. Ő az a tanítvány, akit Jézus szeret. És tudod, igazából ez nincs máshogy velünk se. ez nincs máshogy velünk se. A mi helyünk, a te helyed, az én helyem Jézus kebelén van. Milyen nagyszerű, hogy az Úr meghalt és feltámadt, nem? Így a kebelén sok hely van. Tehát nem olyan, hogy tudod, ott van Zsolti, és oda dugom a fejemet, és Zsolti, menj innen, ez az én helyem, tudod? És jön a Gabi, nem, ez az én helyem, és a Mimi, nem, és ez az én helyem, hanem mindannyiunknak a helye Jézus szívéhez a legközelebb van. Mert Jézus szívéhez te vagy a legközelebb. Oké, szeretnék erről beszélni. Szeretnék igéket mutatni nektek. Jézus szívéhez te vagy a legközelebb. Te vagy a legközelebb. Oké? És ez az azonosság, ez a szeretetnek az azonossága. Ki vagyok én? Az a tanítvány vagyok, akit Jézus szeret. És ott vagyok az ő szívénél. Szóval ott van Péter. Múlt héten beszéltünk is róla. Itt a testszéknél. Emlékeztek? Testszék, szellemszék. És Péter azt mondja, Uram, én veled kész vagyok, veled együtt szenvedni, és a tömlöcbe is menni, és még meghalni is. És bang! Nagy pofája volt, nagy szája volt. Nagy szája volt. És bang, elbukott. És az ekkora Péterből, egy ekkora Péter lesz, és tudod, ott van a négy evangélium. És Jézus követően négy evangélium, mind a négybe beírják Péter pofára esését. Évekkel később, évtizedekkel később. És Péter mondhatta volna, nyilván ő volt az egyik fő apostol. Mondhatta volna, gyerekek, figyeljetek már, hogyha nem lehetne, hogy ezt így, tehát amikor így lejegyzitek ezeket a dolgokat, így arra kérlek, csak ne már, ne mondjátok el. Nem. Ott van kiemelve, pódiumra rakva, Péter csúnya bukása. És csak azért, hogy azt mondja neked és nekem, hogy Isten bárkit tud használni. Isten bárkit tud használni. Nincs olyan bukás, nincs olyan bűn, nincs olyan kudarc, amelyből felállva Isten ne tudna bennünket hatalmasan használni. És azért is szükség volt erre, mert előtte meg volt Péternek az azonossága. Én vagyok Péter. Én ez, és ez, és ez, és ez vagyok. Mert én ezt, és ezt, és ezt, és ezt teszem. És most Péter ekkora. És azt mondja, nem. És hiszem, hogy a szívébe azt mondja, én vagyok az a tanítvány, akit Jézus szeret, mert tudom. És tudod, ez az érettség. Az érettség az nem az, hogy nagyok vagyunk, hogy erősek vagyunk, hogy hűségesek vagyunk, hogy mi szeretjük Istent. Az érettség az az, hogy ráállunk arra, hogy Isten nagy, hogy Isten hűséges, hogy Isten szeret bennünket, hogy Isten szeret engem mindig. És ez az én biztonságom. Az egyedüli biztonságunkat Isten szeretetében tudjuk megtalálni. Az az egyedüli biztonságunk. Tudod, az a védőháló alattunk. És essünk bele abba a védőhálóba. Essünk bele. Mondtam már ezt a történetet, mikor a San Franciscó-i Golden Gate-hidak építették, akkor az volt az első olyan híd, ami alá védőhálót feszítettek. És mikor esünk, akkor Isten szeretetébe esünk. és mikor pofára esünk, és bezúzzuk az arcunkat, akkor figyelj, olykor ez Isten terve. Isten nem dicsőíti a bűn. Isten nem szerzője a bűnnek, de Isten használja a bűnt. Arra használja, hogy utána megmutassa, hogy az ő szeretete a mi biztonságunk, nem a mi erőnk. Hogy az ő hűsége az, amivel számolhatok, és nem az én hűségem. Úgyhogy reggel felébredek, belenézek a szívembe, hűséges vagyok, szeretem Istent, szeretek másokat, telve vagyok önzetlenséggel. És tudod, ahogy belenézek a szívembe, olykor elrémülök. De jó ég, mi van ott a szívembe? Tudod, főleg, ahogy Isten rávilágít, és megmutatja, milyen csúszó-mászó állatok vannak ott. Patkányok. De jó ég, ez én vagyok? Én gondoltam ezt a gondolatot? Vagy az én fejemen suhant át? Vagy én tettem ezt? És aztán ezt tanuljuk, és az az érettség, ezt tanuljuk. Nem az számít, hogy én ki vagyok, hanem az, hogy ő mindig szeret engem. Nem az számít, hogy én hűséges vagyok, hanem az, hogy ő hűséges mindig hozzám. Nem az számít, hogy én erős vagyok, mert nem, hanem hogy ő erős. És ez az a pont, amikortól kezdve elkezdjük élvezni az utazást. Elkezdjük élvezni az utazást. Hogy ez őróla szól, hogy én az a tanítvány vagyok, akit Jézus szeret. Köszönöm, Uram, hogy az életemnek az alapja nem én vagyok. Köszönöm, Uram, hogy az életem alapja tényleg Te vagy. És sokszor becsapódunk, és megint azt gondoljuk, hogy mi vagyunk, és megint azt gondoljuk, hogy mi, és kapaszkodunk ott a hídba, és kapaszkodunk, és aztán már a kezünk nem bír tovább kapaszkodni. És jön egy kísértés, vagy jön egy próba, vagy jön egy nehézség, és elengedjük a hidat, és zuhanunk, és elbuktunk, és zuhanunk, és pang, bele Isten szerető kezébe. Uram, többet tanulok rólad a bukásaimban, mint az erősségeimben, a gyengeségeimben, mint az erősségeimben, a hűtlenségemben, mint a saját erőmben. És ez tanít bennünket. Isten szeretete nevel, formál, tanít. És mindig elfogadhatom. Isten szeretete, ez a fantasztikus, soha el nem múlik. Oké, csak szeretnék néhány dologot említeni Isten szeretetével kapcsolatosan, jó? És aztán veszük az úrvacsorát. Négy dolgot. Végtelen van, és Isten szeretete végtelen. Felénk. De az egyik dolog az az, hogy Isten szeretete az túlmegy a körülményeimen. Túlmegy. Ugye amikor Isten szeretetére gondolunk, és Isten szeretetéről beszélünk, és Isten szeretetét elfogadjuk, ez nem, Isten szeretetét nem a körülményeimen keresztül kell megmérnem. Hogy várjál, mennyi pénzem van? Hát Isten annyira nem szeret engem. Vagy Isten szeret engem, mert tele van a zsebem. Vagy az egészségemre rápillantok. Vagy a családi helyzetemre. Vagy tudod, a munkahelyi nehézségre. Vagy arra, hogy munkanélküli vagyok. A körülményeimre ránézek, és Isten szeretetét innen vonom le. Nem. Isten szeretete túlmegy a körülményeimen és az érzéseimen. Figyelj! Az első században a keresztényeket üldözték. Üldözték. Nehézségeken és szenvedéseken mentek köröztül. És látjátok? Hé, alakul a molekula. Köröztül. És amint köröztül mentök, mindezen megtapasztalták Isten szeretetét a Szent Szellem által a körülményeik ellenére. Ugyanígy van velünk. Nem mérd Isten szeretetét a körülményeiddel. Olvastam egy írót, egy prédikátort, egy gyülekezeti vezetőről, akinek a lánya rákos lett. És azt mondta, hogy el kellett döntenem a szívembe, hogy erre a dologra nem fogok úgy tekinteni erre a szituációra, hogy ne látnám mögötte Jézus Krisztus keresztjét. Mit jelent ez? Nem fogom megengedni, hogy ez ebből vonjam le, hogy Isten szeret engem, vagy nem, vagy szerete bennünket, vagy nem. Hanem ránézek erre a szituációra, és ott van mögötte Jézus Krisztus keresztje. Hogy ő, az ő szeretetének a legnagyobb megnyilvánulása, hogy amikor ellensége voltam, mikor gyűlöltem őt, mikor távol voltam tőle, mikor az öklömet ráztam felé, Isten elküldte a fiát, és meghalt értem. Nem kértem, de meghalt értem. Nem kértem, de magára vette az összes bűnömet. Nem kérte, de átokká lett, az én átkomat magára vette, és átokká lett helyettem. És most ott van a szituáció, és ránézek a szituációra, és ott van mögötte a kereszt. És tudom, hogy Isten szeret engem. És a Szent Szellem által meg is tapasztalhatom ez, de nem a szituációból vonom le. Oké, nézzük meg ezt a pár verset. Róma 8, 35-től. Erről beszél Pál apostol, Róma 8, 35-től. Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nézd meg! Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. Ez az, amiket megéltek ott. Pál apostol korában a hívők. Nyomorúságot, szorongattatás, üldözést, éhség, mezítelenséget, veszedelmet és fegyvert. Ki szakíthat el minket az Isten szeretetétől? 36. Mert megvan írva, te érted gyilkoltatunk minden nap. Vágójuhoknak tekintenek bennünket. Minden nap. Üldöztetés, nehézség, nyomorúság. 37. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mindezek a dolgok elmúlnak, és nem lesz többé nehézség, és nem lesz többé üldöztetés, és nem lesz többé próbatétel, és nem lesz többé nyomorúság. Hanem mindezekben a nyomorúságokban felettébb diadalmaskodunk. És a görög szó ez a hypernikao. És ez a nikao, ez a niké szóból jön, a Nike. Ez azt jelenti, hogy győzni. Hypergyőztesek vagyunk azáltal, aki szeret bennünket, hogy elfogadjuk az ő szeretetét. És amint minél nagyobb nyomorúságban vagyunk, minél nagyobb nehézségben, annál több szeretetet fogadunk el, mert annál inkább kiütközik, hogy az ő szeretetére szükségünk van, és elfogadjuk az ő szeretetét, és győztesek vagyunk a nehézségekben. 38. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, ami Urunkban van. Wow! Túl megy a körülményeinken, és semmilyen körülmény vagy helyzet nem szakíthat el. Nem lehetsz olyan helyzetben az életedben, nem lehetsz olyan távol Istentől, nem lehetsz olyan hitetlenségben, nem lehetsz olyan értelmi állapotban, nem lehetsz olyan zűrzavarban, ami elszakíthatna téged Isten szeretetétől. Wow! Wow! Tudod, mit ez az én életemben ki tudja húzni a szelepet? olykor csak ezt tudja kihúzni a szelepet. Értitek mi az, hogy kihúzni a szelepet? Amikor telve vagyok feszültséggel, gondolatokkal, zűrzavarral, tudod, magamra nézek, körülményeimre nézek, másokra nézek, magamra nézek, körülményeimre másokra, és már majdnem begolyózok, és aztán azt mondom, de várjál Csaba, pofon egyszerű, Isten szeret téged, és kihúzom a szelepet. Kihúzza ez a szelepet. Köszönöm. Köszönöm. Hallottam egyszer egy misszionárisra, aki nagyon-nagyon el volt bátortalanodva. Valahogy sikerült becsavarodni a saját gondolataiba, bukásaiba, küzdelmeibe is, és annyira el volt bátortalanodva, hogy elment egy-egy sétálni, és leült az útpatkára, és ott ült, és magába volt roskadva. És egyszer egy kutya oda ment hozzá, és elkezdett így szagolgatni, és így szeretgetni őt. Egy kutya elkezdte így szeretgetni őt. És tudjátok, hogy állok én a kutyákhoz. Szeretem őket, csak allergiás vagyok rájuk, de ott volt, és arra gondolt, hogy de várjál, ha ez a kutya így szeret engem, akkor Isten hogy szeret engem? Mennyivel inkább szeret engem Isten, aki az ő fiát adta értem? Lehet, hogy nem is vagyok akkora bajba. Lehet, hogy nem is olyan kilátástalan. És elkezdett együtt gondolkodni Isten szeretetével, elkezdte elfogadni Isten szeretetét. Ha ez az oktalan állat ezt teszi, és Pál apostol ezt mondja Róma 5-ben, azt mondja, hogy amikor mi Istennek az ellenségei voltunk, Isten a fiát adta értünk a kereszten, és a fia vére által, halála által megbékéltetett magával. Most, hogy az ő gyermekei vagyunk. Értitek? Mikor távol voltunk, hátat fordítottunk, hagyjál minket békén, csináltuk a dolgunkat, Isten elküldt a fiát, és meghalt értünk a kereszten. Most, hogy a gyermekei vagyunk, lehet-e olyan állapot az életünkben, ahol ne lennénk végtelenül közelebb Istenhez? Isten szeretete túlmegy a körülményeinken, érzéseinken. Aztán második, Isten szeretete személyes. Személyes. És tudom, hogy van ezzel, mert szoktam mondani embereknek újból meg újból azt, hogy Isten szeret téged. És a legtöbb reakció az egy nagyon érhető emberi reakció, hogy Jézus meghalt, érted, Isten szeret téged. Aha, meg az egész világért, igen, az egész világért. De várj, nem. Isten szeretete személyes. Isten szeretete nem az, hogy itt vagyunk 7 milliárdan, és most te egy vagy közük, és Isten szereti a 7 milliárdat, és rád is hull egy csepp az ő szeretetéből, vagy esetleg kettő. Hanem Isten szeretete személyes. Azt mondja János 10:3-ban Jézus, hogy a juhaimat nevükön szólítom. Tehát mit jelenti az? Nem csak azt mondom jobbnak, hé, juhok, gyertek! Hanem nevükön, Szepi, Gábor, Zsuzsi, Roxi, a jó pásztor, nevünkön szólít bennünket. Ő személyes. Ő személyes. Ő nem azt mondja, hogy te ott, Kati mellett, Kati fia! Tudod, nem azt mondja, tudod, Zoli, nevünkön szólít. Isten személyes, és a szeretete személyes, ő engem szeret, értem jött. És ez nagyon fontos megértenünk. Azt mondja Jézus, így vigasztalja a tanítványait, hogy a ti atyátok még a hajatoknak a szálát is számon tartja. Mennyire személyes Isten? Mennyire személyes, nem csak, hogy a neveden, nem csak, hogy tudja a nevedet, nem csak, hogy néven hív téged, minden nap néven szólít téged, minden pillanatban néven szólít benne téged, hanem a hajadnak a szálát is számon tartja, ami azt jelenti, hogy az életünk legapróbb, cseprőbb dolga is fontos számára, és tud róla, és személyesen viszonyul hozzánk, és minden apró, cseprő dologhoz az életünkben. Oké? Okay. Nincs még valaki az életünkben, aki számon tartaná, nem hogy a hajunk szálát, a fogunk számát sem. Mi se tudjuk, hány fogunk van. Egy idő múlva elveszítjük a számítást, mert az elején nő, aztán csökken. De Isten bensőséges és személyes. Úgyhogy, hogy mondjam ezt, ezen a héten, de nem csak ezen a héten, hanem az életünkben. Csak fogod és mész reggel a munkába. És azt mondod, vagy jössz a munkából, vagy mész valahova másodra, és azt mondod, hogy Isten szeret engem. Jézus szeret engem. Jézus engem szeret. Én vagyok az a tanítvány, akit Jézus szeret. Én vagyok az a szeretett tanítvány. És áttörjük a személytelenségnek a falát. Áttörjük a tömeg feelingnek, érzésnek a falát. Isten személyesen az én hajam szálát számon tartja, a nevemen szólít. Köszönöm, Uram, köszönöm. Tudjátok, az egyik nagyszerű módja annak, ahogy az életünkben személytelenségből átmehetünk egyre nagyobb személyességbe Istennel. Azok a kudarcok, bukások, csalódások, önmagunkban csalódások, ürességek, üres időszakok az életünkben, amikor nem elég az a status quo, ami megvan nekünk. Hanem azt mondjuk, hogy Isten, én téged jobban akarlak ismerni személyesen, és a te szeretetedet elfogadni személyesen. Engedd, hogy Isten szeressen téged úgy, ahogy vagy. Engedd. Fogadd el. Szeretek így felkelni reggel, hogy Istenem, elfogadom a szeretetet. És aztán van, hogy egy idő múlva már nem úgy kelek fel reggel, hanem futok a gondolataimmal. És azt mondom, Uram, de meg kell állnom. Köszönöm, hogy engem szeretsz. Nevemen szólítasz. Elfogadni. Oké, a harmadik az, hogy Isten szeretete örök. Aki tehát Isten szeretete túlmegy körülményeimen, személyes. Isten szeretete örök. Örök. Nézzük meg ezt Jeremiás 31.3. Azt mondja, hogy örökké való szeretettel szerettelek téged. Oké, okay? Jeremiás 31.3. Leíratod magának, ez egy nagyon jó versen. Nekem ez az egyik kedvenc versem. Örökké való szeretettel szerettelek téged. Örökké való szeretettel. Tudod, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten szeretetének nincsen kezdete, és nincsen vége. Figyelj, Isten szeretete, amely személyes és feléd irányuló, annak nincsen eleje, nincsen vége. Az nem tegnap kezdődött, nem mikor megtértél, hanem az örökké való múltban és az örökké való jövőben tart. És ez fantasztikus. Ez azt jelenti, figyelj, hogy Isten szeretete, hogy Isten nem azért szeret engem, mert valamit tettem az időben, vagy valamit nem tettem az időben, mert Isten szeretete nem az időhöz kötődik, hanem örökké való szeretet. Figyelj, Isten ezért nem gondolja meg magát, ezért nem mondja azt, hogy te jó ég, Roxy, hát ha tudtam volna, Roxy, hogy te ezt csinálod, vagy ezt gondolod, hát ha tudtam volna, hát de nem tudtam. Nem. Isten szeretete örök. Ez azt jelenti, hogy semmi, amit az időben történik velünk, vagy teszünk az időben, nem változtatja meg a szeretetét. Az örökké való múltból jön, és az örökké való jövőbe megy, és örökké való szeretettel szeret bennünket. Nincs eleje, nincs vége. Nem azért szeret bennünket, mert tettünk valamit, vagy nem tettünk valamit, vagy hogy tegyünk valamit, vagy hogy ne tegyünk, hanem szeret bennünket, és ez nem változik. Ez nem változik. Ez örökké való szeretet. És aztán végezetül negyedik. Isten szeretete kimeríthetetlen. Kimeríthetetlen. Tehát soha nem tudod kiapasztani ezt a szeretetet. Soha nem tudjuk kiapasztani. Soha nincs olyan, hogy jó, már az az igazság, mert túl sok kegyelmet használtam fel. Túl sok megbocsátást. Aggódsz-e felül néha? Uram, túl sok megbocsátást. És ez a megbocsátás számlám, ez már kezd csappanni. Ez a kegyelem számla kezd apadni. Ez a szeretet számla. Isten, így az egyfőre jutó átlag szeretetet meghaladtam. Az egyfőre jutó éves átlag szeretetet kihasználtam. Nincs ilyen. Ez kimeríthetetlen, ez a szeretet. Kimeríthetetlen. Ez olyan, mint az óceán, aminek nincsen alja. Az óceán, amelynek nincsen alja. És fogod, és azt mondod, hogy Uram, csak én ezt el akarom fogadni pillanatról, pillanatról, napról, napra, hogy a szelepet ezt kivegye belőlem, és csak nyugszok benned, és te szeretsz engem. Mikor nem tudom, hogy mit csináljak, van egy kis üres járatom, hát elfogadom Isten szeretetét. Mikor aggodalmaskodom, elfogadom Isten szeretetét. Mikor önvádban élnék, elfogadom Isten szeretetét. Mikor a múltbeli bukásaim rágódnék, elfogadom Isten szeretetét. Mikor nem tudom önmagamat szeretni, akkor még inkább el kell fogadnom Istennek a szeretetét. Elfogadom, és nem fogy ki soha. Emlékszem rá, német magántanárnál voltam, 10 éves voltam, gyalogoltam hazafelé, és volt egy dal, amit ismertem, és ez arról szólt, hogy a kegyelem trónjából árad a kegyelem, és nem tudom felhasználni azt a kegyelmet, ami árad, nem tudom kimeríteni. Csak árad rám Isten szeretet, árad rám Isten kegyelme. És csak így, ahogy mentem hazafele, csak így énekeltem ezt így magamba, és közösségben voltam Istennel, és elfogadtam Isten meg nem érdemelt feltétel nélkül szeretetét és kegyelmét, és csak volt egy nagyszerű közössége, már a szívem már így ugrált. Juhú! És volt egy szerencsés ember, a fiatal, aki éppen ott ment el mellettem, vagy éppen utolértem, vagy ő jött utol, nem tudom is. És csak egyszerűen az volt benne, hogy nem hiszem el, ezt el kell, hogy mondjam neki. Nem hiszem el, nem élhet-e nélkül. És már nem tudom, hogy, de tudom, hogy beszéltem neki Jézusról. Tudod, ez árad ránk, ez árad ránk. Mi Jézus kebelén nyugszunk. Mi vagyunk az a tanítvány, akit Jézus szeret, és ez a szeretet kimeríthetetlen. Légy közösségbe ezzel az Istennel, ezzel a Jézussal, aki örökké való szeretettel szeret téged. És ne, figyelj, és ne annyira a tennivalókra koncentrálj, hanem fogadd el újból Isten szeretetét. Újból Isten szeretetét. Újból. Hányotoknak nehéz az elfogadás? Kéne nehéz elfogadni? Egy ilyen kultúrában vagyunk, ahol nehéz elfogadni. Tudom, belém is belém verték. Fiam, te ne te idegen embertől ne fogadj el semmit. Még ha vendégségbe mentünk is, fiam, tudod, nem illik, ha kínálnak, nem illik azt csak úgy elfogadni. Így van, és akkor ezért van az, hogy a kultúránkban kínálnak, azért javulunk ebbe, de egyszer. Nem, köszönöm, nem vagyok éhes. Na, légy szíves. Nem. Várom, mert a harmadjára kell elfogadni. Az a harmadjára az már jó. Na, jó, egy kicsit veszek. Jön. Hogyha még keletebbre mész, azt mondják, hogy Azerbajdzsánban 7-szer. Azt a 7-szer kell ezt a kört megtenni. Csak nehéz elfogadni. És, de tudod mit? Meg kell tanulnom elfogadni Isten szeretetét. Főleg akkor, amikor jól összeagyabugyálom magamat. Hányan értitek ezt? Szoktátok ti is? Tudod, valamikor, csak egy ilyen csöndes percetekbe, órátokba, egy csöndes délutánon, egy csöndes délelőttön. Zsolti, segíts nekem. Hagyma! Na, milyen a napod? Figyelj, becsaphatóak vagyunk. Ez Éva óta nyilvánvaló. Oké? És van, hogy a múltbeli, figyelj, ez fontos, van, hogy a múltbeli sebek miatt, a múltbeli hegek és sebek és sérülések miatt, és aztán az ellenség vádló hangjai miatt önmagunk ellenségévé válunk. És úgy bánunk magunkkal, ahogy Isten soha nem bánik velünk. Mert Isten szeret bennünket, de mi önmagunk ellenségévé válunk. Hányan értitek ezt? Tehát még egyszer. A múltbeli sebek, hegek miatt, amit tettek velünk emberek, amit átmentünk, és aztán Sátán vádló hangja miatt önmagunk ellenségévé válunk, és önmagunkat kikészítjük, leverjük, szétverjük, megagyabugyáljuk. És most nem arról beszélek, amikor Isten a Szent Szellem által meggyőz bennünket valamiről. És azt mondjuk, hogy igen, Uram, igazad van, igen, ámen. Hanem arról beszélek, amikor visszamegyünk a múltba, visszamegyünk a dolgokba, vagy csak érzések szintjén fogunk érzéseket, vagy egyszerűen csak összeesküdik az egész pszichénk ellenünk, és önmagunk ellenségévé válunk. Van egy nagyszerű vers, 1 János 3-ban, talán a 20. 21. vers, talán, de lehet, hogy 18. Azt mondja, ha a szívünk vádol bennünket, Isten nagyobb a szívünknél. Ez csak, a szívünk vádol bennünket. A szívünk vádol, ez a lelkiismeret, így van? Isten nagyobb a szívünknél. Tehát Istenné a legfelső bíróság. Így van? A miénk pedig, hogy van ez, Rózsa? Mi az a lentebbi, a kisebb? Körzeti vagy? Milyen? Megyei. Köszönöm. A miénk a megyei bíróság. Így van, a megyei bíróság vádol. A legfelsőbb bíróság felmentett. Miért mentett fel a legfelsőbb bíróság? Jézus vére miatt. Jézus vére miatt felmentett. Bűnbocsánat van. Kegyelem van. Irgalom van. És örökkévaló szeretet van. De a megyei bíróság megírta a határozatot. A végzést. De a legfelsőbb bíróság döntött. Mikor a szívem vádol bennünket, engem és az önmagam ellensége vagyok, akkor Isten kezébe vetem magam. Isten kezébe, és elkezdem elfogadni Isten szeretetét. Amen. Amen. Olvassuk még ezt a verset. Efézus 3. Tudunk verset feltenni? Nem tudunk. Efézus 3. Akkor elolvasom nektek, jó? 18 és 19. Csak hallgasd ezeket a verseket. Azt mondja, hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, mi a szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége az Isten szeretetének. Mi a szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége az Isten szeretetének. Isten szeretetének van szélessége, hosszúsága, magassága, mélysége? Mit tudom én, 15 méter? Vagy 15 kilométer? Vagy 15 fényév? Isten szeretetének a mélysége, magassága, szélessége, hosszúsága? Nézd a következő verset. És megismerjétek Krisztus minden ismeretet felül haladó szeretetét. Milyen az ő szeretete? Minden ismeretet felül halad. Hogy így beteljesedjetek az Isten egész teljességéig. Hogy teljesedünk be Istennel? Azáltal, hogy elfogadjuk Krisztus szeretetét, Isten szeretetét. Pillanatról pillanatra. És engedjük, hogy megmosson. Engedjük, hogy megmosson. És elfogadjuk. Én vagyok az a tanítvány, akit Jézus szeret. Mondjuk ezt, jó? Én vagyok az a tanítvány, akit Jézus szeret. Becsukhatod a szemed, azt mondhatod, én vagyok az a tanítvány. Mondjátok.
Én vagyok
az a tanítvány, akit Jézus szeret. Én vagyok az a tanítvány, akit Jézus szeret. Oké, gyere Dávid. Veszük az úrvacsorát. És hogyha hívő vagy, akkor gyere, vedd velünk ezt az úrvacsorát. Ti, akik itt elő vagytok, gyertek és vegyétek a szőlőnek a levét és a kenyeret, és akik hátrébb vagytok, onnan hátulról, és aztán gyertek vissza, és még felolvasunk egy-egy verset, és az egész úrvacsora erről szól. Jó? Tehát tartsd ezt az elmében, ne kezd most elbeszélgetni. Ez egy ünnep, megemlékezünk. Ez egy ünneplés. Pontosan erről szól. Isten végtelen szeretetéről. Oké? És az úrvacsora az elfogadásról szól. Vesszük, megisszuk. Vesszük, megesszük. Elfogadjuk. Elfogadjuk. Oké? Fogadjuk el. Gyertek és vegyük. Gyertek bátran. Könyvéből olvasok nektek egy verset, Jeremiás 2-ből, 32. vers. Azt mondja, hogy vajon elfelejtkezik-e ékszereiről a lány, nyakláncairól a menyasszony. De népem szemtalanszor elfelejtett engem. Képzeld magad elé az esküvőnek a napját. Ott van a menyasszony, és elfelejtette a nyakláncait, amit az esküvőre kapott, vagy vett feltenni. Ez olyan lehetetlen, nem? Ez olyan elképzelhetetlen, hogy a menyasszony elfelejtkezzen a nyakláncairól. Vagy ott van az esküvőnek a napja, és a menyasszony megérkezik mackóba, így van? Vagy jogging ruhába, vagy farmer ruhába. Nem, a menyasszony nem felejtkezik el a ruhájáról, nem felejtkezik el a nyakláncáról. És Isten azt mondja, hogy ugyanígy van, hogy Isten a mi ékességünk, Jézus a mi ékességünk, az ő szeretete az. És azt mondja, hogy az én népem számtalanszor elfelejtett engem. És ezért veszük az Úr vacsorát. Tudjátok, az Úr azt mondta az utolsó vacsorán, hogy tegyétek ezt mindaddig, amíg vissza nem jövök. Vegyétek a kenyeret és vegyétek a szőlőlevét, ami a megtört testemről és a kiontott véremről szól, hogy el ne felejtkezzetek arról, hogy mit tettem értetek. El ne felejtkezzetek arról, hogy mennyire szeretlek benneteket. Igazából az lenne a legnagyszerűbb, hogyha minden nap vehetnénk úrvacsorát. Vagy naponta háromszor. Vagy naponta ötször. Nem? Emlékeztetni magunkat, hogy Isten szeret engem. Isten szeret engem. Kimeríthetetlen, végtelen, örök, személyes szeretettel, mely túlmegy a körülményeimen a Szent Szellem által. És emlékeztető, és emlékeztető. Hallottam olyan emberről, aki az órájának a csippanás, emlékeztek, hogy volt ez a... néha szoktam hallani, valamelyikőtöknek van így Isten tisztelten, és az a... Mikor üt az óra, és akkor pitty-pitty! És ez volt számára egy olyan kis jel, hogy emlékezteti magát Isten szeretetére. Tudjátok, szükségünk van ezekre az apró kis fogásokra, mert marha feledékenyek vagyunk. Tehát az Ószövetségben Isten azt mondta, hogy az ő népe kössön az ő ima sála végére, ha jól emlékszem, kössön bojtokat. És ezek emlékeztessék őket. Ezek emlékeztetnek. Mit szoktunk mondani? Kös csomót? Csomót. Kös csomót a zsebkendődre, igen. Valaki mit szokott? Így van, felírsz egy telefonszámot hova? Kezedre, vagy valamit, így van, Roxy csinálta ezt, igen. Vagy valamit, tudod, valami, erre emlékeznem kell, mit csináljak, hogy ne felejtsem el, tudod, és felírod a kezedre. Igen. Magamra tetováltatom. Emlékeztetni magam újból és újból. Tudod miért? Mert az, hogy ma elfogadtam Isten szeretetét, holnap megint szükségem van rá. Mert egy gyermek vagyok, Isten gyermeke, és újból és újból az Atyám emlékeztetni akar engem arra, hogy mennyire szeret engem. Oké, és itt van a végtelen szeretet. A végtelen szeretetnek a emlékeztetője. Úgyhogy vegyük a kenyeret, és ez azt mondta Jézus, hogy ez az én testem, emlékezzetek az én testemre, mely értetek, törettetek meg. Ez meg lett törve, most megtörtük. És megemlékezünk az ő testére, értünk, töretet meg, hogy egy teljes életünk legyen. Vegyük a kenyeret és emlékezzünk az Úrra. aztán azt mondja, hogy ez a pohár az új szövetség az én véremben. És az én véremmel kiöntetik a bűnök bocsánatára. És azt mondja, hogy igyátok, és kiisszuk mindet. Mindet, elfogadjuk mindet. A bűnbocsánatot. És tudjátok, vannak hívők, akik az úrvacsorára úgy állnak hozzá, és ez egy másik téma, hogy azt vizsgálják, hogy méltók-e az úrvacsorára, vagy nem. És ez egy félreértés. A szöveg összefüggés nem igazán ezt akarja jelenteni. Nem vagyunk méltók egyikünk se. Mert egyikünk se vagyunk méltók, hogy a király az ő vérét adja értünk. De itt vagyunk előtte, és elfogadjuk. Neki, úgyhogy vegyük, fogadjuk el. Elfogadjuk tőled a kegyelmedet, amelyet nem érdemünk meg, a szeretetedet, az irgalmadat, a könyörületességedet. Nincs még egy ilyen barát, mint te, nincs még egy ilyen Isten. És elfogadjuk. Köszönjük neked. Jézus nevében. Amen. Amen. Figyeljetek, énekeljünk Istennek, jó? Ne készülj arra, hogy majd mész meg a közösségre. Csak fogunk énekelni két dalt, ahol csak elfogadhatjuk továbbra is Isten jelenlétét és Isten szeretetét, jó? Úgyhogy álljatok fel és énekeljünk.
Megemlékezem, értem ontott véredről, nem felejtem el, hogy miért szeretsz. Megemlékezem összetört testedről, nem felejtem el, hogy miért haltál meg. Áldalak, áldozatodra gondolok, meghaltál értem, a Golgotán, te mindig vársz, hátad soha. értem folytott fenn a keresztvár. Alázattal térdre hullok, kegyelmed láttál. Most újra hálás szívem, újra leteszem életem. Most magasan emelem fel szent nevet, hisz csak te vagy méltó, megváltó úr, csodáló, megmentő kegyelmedet, és imádom szent nevet, imádom szent nevet. Drága véret, értem folytott fenn a keresztvád, alázattal térdre hullok, kegyelmed láttál. Most újra hálás szívem, újra leteszem életem.
Köszönöm neked.
Köszönöm neked. Köszönöm neked. Köszönöm neked a keresztet. Köszönöm neked. Köszönöm neked. Köszönöm neked a keresztet.
Köszönöm.
Köszönöm neked. Köszönöm neked. Köszönöm neked a keresztet.
Tudod, mikor túlságosan feszültek vagyunk, görcsösek, stresszelünk, csak engedd el. Ez az egyik nagy titok a keresztény életben. Engedd el. Kapaszkodsz a hídon, engedd el, Isten szeretetébe esel. Görcsölsz dolgokon. Engedd el, Isten szeret téged, és gondoskodik rólad. Pörög az agyad. Engedd el, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én szellememmel, mondja az Úr. Szaladsz a megoldásaid iránt, után. Engedd el, engedd el. Engedd el. Nyugodj meg az ő szeretetében. Nyugodj meg. Hagyd mondja el neked. Fogadd el újból és újból, ahogy elmondja neked. Nyugodj meg az ő szeretetében. Nyugodj meg. Nyugodj meg. Hagyd gazdagítson bennünket. Azáltal, hogy elfogadjuk. Hagyd tápláljon minket az ő szeretete. Néha csak tele vagyunk görcsösséggel, mert körülöttünk lévő dolgok elvárnak, a világ elvár tőlünk dolgokat, a múltunkban úgy nőttünk fel, hogy mindig mondták, hogy kell úgy állni, és toppon lenni, és lehet, hogy tesszük ezt, de belül üresek vagyunk. Engedd el, okay, hogy öleljen át, hogy szeressen. Fogadd be. Engedd, hogy Isten szeressen. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük. Elengedünk dolgokat ma este. Elengedünk dolgokat, amik felől örcsölünk, aggódunk,
élethelyzeteket, elengedünk anyagiakat, elengedünk megélhetést, elengedünk apró aggodalmakat, elengedünk dolgokat, amelyeket a kezünkbe szorongatunk, elengedjük a saját keresztény növekedésünk és képmásodra való formálódásunkat is elengedjük, Urunk, bízunk benned, bízunk a szeretetedben, a szereteted munkálkodni fog bennünk, és ki fog bennünk munkálni dolgokat. Bízunk benned, bízunk. Mi vagyunk a kicsi, te vagy a nagy. Mi vagyunk a gyerekek, te vagy a szülő, te vagy az atya. Mi vagyunk a gyengék, te vagy az erős. És ott vagyunk a kebleden nyugszunk, És akkor mindenki görcsön, mi nyugszunk, mert tudjuk, hogy te gondoskodsz. Nyugszunk a szeretetedben, a szerelmedben. Köszönjük neked. Addulunk, hogy járjunk ebbe, hogy a Szent Szellem által, csak hagyd találjon ezernyi kifejeződést ez az életünkben. Nyugszunk benned. Jézus nevében mindenki azt mondta, hogy amen, amen. Isten áldjon benneteket. Közelednek majd mindjárt a szendvicsek. Maradjunk közösségbe, bátorítsuk egymást, öleljük meg egymást. Sokszor csak erre van szüksége a másiknak. Rázzuk meg egymás kezét, szeressük egymást. Oké, Isten áldjon titeket, sziasztok!